Pünkösd ünnepén én is szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Nagyon hálás vagyok az Úrnak a újra találkozásért, az újra látásért. Egy pillanatnyi türelmet hadd kérjek, míg ezzel a kellékekkel elkészülök, és aztán már is olvassuk Isten igéjét. Ezen a pünkösd ünnepén most apostolok cselekedeteiből írott könyv első fejezetéből fogunk igét olvasni. Nem a beteljesedést olvassuk most el, hanem az ígéretet. Apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből a 6. verstől a 11. versig tartó szakaszt, ezt olvassuk most föl. Tehát így szól Isten igéje, Apcsel 1. verstől. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, a föld végső határáig. Eddig olvasom most az igét. Ugyebár testvérek, akkor, amikor ezek a szavak, mondatok elhangoznak az Úr Jézus ajkáról, akkor már nem sok idő van vissza, hogy beteljesedjék az ígéret. A Szentlélek eljövetelének az ígérete. Ez az ígéret, ez nem egy speciálisan újszövetségi dolog, hanem ez az ígéret a Szentlélek kitöltetésének, a Szentlélek eljövetelének az ígérete, ez már ott van az Ószövetségben is. Ott van évszázadokkal és évezredekkel korábban is már a kinyilatkoztatott igében, Isten kijelentett igéjében már megfogalmazódik a pünkösdnek az ígérete, megfogalmazódik az az ígéret, ami majd pünköstkor fog beteljesedni Isten népének az életében. Menjünk jó pár ezer évvel korábbra, és nézzük, hogy milyen ígéret van sok ezer évvel azelőtt a pünkösdről, a Szentlélek ígéretével kapcsolatosan. Ez az ige, amit most felolvasok, egy nagyon-nagyon régi ige, egészen a Bibliánknak a legelején található, Mózes első könyvének 12. fejezetében, a 2. és a 3. vers. Ugye itt az Úr az, aki beszél Ábrahámmal, az Úr az, aki Ábrahámnak ígéretet tesz. Ezt mondja az Úr ezen a helyen Ábrahámnak: Nagy népé teszlek, és megáldalak, nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Na persze most, ha valaki arra gondol, hogy hát hol van ebben a Szentléleknek ígérete, Bohus Bandi biztos összekeverte ezeket az igéket. Nem kevertem össze. Nagyon tudatosan olvastam erről a helyről az Isten igéjének. Én azt gondolom, hogy ebben a nagyon-nagyon régi igében már benne van pünkösnek az ígérete. A Szentlélek eljövetelének, a Szentlélek kitöltetésének az ígérete. Persze szó szerint így ebben az igében nem találjuk ezt meg. De miről is van szó ebben az igében? Ugye itt Ábrahámnak az Úr ígéretet tesz. Mégpedig két ígéret az, amire fölfigyelhetünk. Az egyik ígéret az, amikor azt mondja, hogy nagy népé teszlek, és megáldalak, nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Ugye itt az az ígéret fogalmazódik meg, hogy Ábrahám egy nagy népnek lesz az ős atyává. Ábrahámtól majd egy nagy nemzet fog származni, mégpedig egy olyan nemzet, ami Istennek a népe, Istennek a nemzete, és tudjuk, hogy ez be is teljesedik, hisz ugye a testi Izrael, az Isten ószövetségi népe, a testileg választott Izrael, Isten népe volt abban az időben, Isten népeként élt és szolgált, Isten választott népe, aki Ábrahámtól származott, és valóban naggyá tette az Úr Ábrahámot, valóban nagy néppé tette az Úr Ábrahámot. A másik ígéret pedig úgy fogalmazódik meg, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Megfogalmazódik itt tehát egy áldásnak az ígérete. Általad nyer áldást. Ezt úgy szoktuk mondani, úgy lehet mondani, hogy van egy ígéret Ábrahámnak az áldására. Miről szól ez az ígéret? Arról szól ez az ígéret, hogy szintén egy népre utal, szintén egy népre, egy nemzetre utal, az, aki már nem testileg választott lesz, tehát nem testi születés által kerül bele valaki ebbe a névbe, hanem bármelyik népből és nemzetből Isten népének tagjává lehet lenni, ez a lelki Izrael, vagy szellemi Izrael. Ugye Ábrahámtól testileg származik Izrael népe, és ábrahámi hitéből származik az új szövetségi nép, Isten megváltott népe. És már is közelebb kerülünk a Szentlélek ígéretéhez ebből a versből, hogyha Galata levélhez lapozunk, a Galata levél 3. fejezet 13. és 14. versében így ír Pál apostol a Szentlélek által: Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Ezért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. Mi tehát Ábrahám áldása? Benne van ebben a igeversben. Ábrahám áldása nem más, mint a léleknek az ígérete. Akkor, amikor az Úr sok-sok ezer évvel ezelőtt ígéretet tett Ábrahámnak arra nézve, hogy áldás lesz, ezzel, hogy ő benne áldattik meg a föld minden nemzetsége, ezzel Isten már előre mutatott bünkösre, előre mutatott a Szentléleknek a kitöltetésére, a Szentléleknek az eljövetelére, mert Ábrahámnak az áldása az a lélek ígérete. És a lélek által merítettünk mi egy testé, a lélek által jött létre az az új szövetségi nép, Isten szellemi népe. Ez az ígéret tehát nagyon röviden évezredekkel pünkösd előtt már megszólal, ha még burkoltan is, hogyha még ott akkor nyilván nem gondolhatott senki majd, hogy el fog jönni a lélek és ki fog töltetni minden népre és nemzetre, de mégis évezredekkel korábban már látjuk, hogy megszólal Isten ígérete a Szentlélek kitöltetésére vonatkozóan. Most lépjünk néhány évszázaddal visszább pünkösd előtt, és nézzük meg, hogy mit ír Joel próféta. 3. fejezet, 2. vers, azt hiszem Károli fordításban egy kicsit másmilyen a Bibliának a beosztása, de itt, amiből én olvasom, az Joel 3:1-2. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, még a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Ugye itt most már nem nehéz ebben a pünkösd előtti néhány évszázaddal korábban megszólaló proféciában meglátni a léleknek az ígéretét. A léleknek az ígérete, aki majd az utolsó napokban minden emberre, minden lélek, minden testre kitöltetik, szolgálókra, minden emberre, tehát senki sincs kizárva a léleknek az ígéretéből. És teljesen egyértelmű, hogy Joelnek eme proféciája pünköstkor teljesedik be. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy miután bekövetkezik a Szentléleknek az eljövetele, ugye csodálatos dolgok történnek, hogy Jeruzsálemben az apostolok kiállnak és hirdetik, hogy Jézus a Krisztus, és aztán Péternek van egy nagyon erős prédikációja megfogalmazva, és Péter azt mondja ebben a prédikációban, ott Apcsár 2-ben olvashatjuk, hogy ez az, amiről Joel prófétált. Érdemes ugye ezt a kis két szócskát ízlelgetni, hogy mit is jelent, hogy ez, amit ti itt most látok és hallotok, ez, aminek ti most itten szemtanúi vagytok, az, amiről évszázadokkal korábban Joel prófétált, amit Joel könyvében lehet olvasni, ez, ami most megtörténik, az mostan kitöltetett a profécia szerint Isten lelke, Isten szent lelke eljött ebbe a világba. Aztán pünkösd előtt néhány évvel is újra erő meg felhangzik a pünkösnek az ígérete, a lélek eljövetelének az ígérete. Bármelyik evangéliumból olvashatnám most ezeket a szavakat, most Máté evangéliumából olvasom. Azt mondja, én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Ugye ezeket a szavakat bemerítő János mondja, és mintegy az önmagát összehasonlítja a messiással, az önmaga szolgálatával szembeállítja majd a messiásnak a szolgálatát, nyilván oly módon, hogy érzékeltesse, hogy a messiás nagyobb, mint ő, és a messiásnak a szolgálata az komolyabb, erősebb, nagyobb jelentőségű az ő szolgálatánál. Én vízben merítelek titeket, de ő majd szent lélekbe. Én a megtérésetekre bemerítlek titeket, de majd a messiás az egy komoly változást fog létrehozni a ti életetekben, a ti bensőtökben. Ne fog majd teljesedni az az ígéret, hogy elveszi a kőszívet a ti testetekből, és hússzívet ad majdan helyette. Tehát erre a bemerítő Jánosnak a mondatára utal vissza az Úr Jézus, mikor készülődik vissza a mennybe, amit az imént is felolvastuk, és ez az, ami ugye pünköstkor beteljesedik. És most már csak néhány nappal vagyunk pünkösd előtt, nevezetesen 10 nappal, ugye ezt is tudjuk Isten igéjéből, mikor ezt olvassuk, amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Ugye itt van most már nagyon egyértelműen az ígéret, már csak néhány napra vannak a tanítványok, hogy átéljék és megtapasztalják azt, ami már évezredekkel korábban Isten gondolatában, Isten kinyilatkoztatásában megjelent, ami határozottan testet öltött már évszázadokkal korábban, amiről már évekkel ezelőtt is beszélt bemerítő János, az most már csak napokra van hátra, hamarosan megtörténik, hogy eljön Istennek a szent lelke. Hogyha újra elővesszük Apcsából ezt az igét, ugye ezt olvassuk a 8. verstől, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában, sőt a föld végső határáig. A tanítványok kérdeznek. Ugye most az az esemény van, hogy hamarosan az Úr Jézus eltávozik erről a földről, itt hagyja őket, visszamegy a mennynek a dicsőségébe. A tanítványok ott állnak ugye az Úr Jézussal együtt az olajfák hegyén, és kérdeznek. Van bennük egy kérdés. Uram, hát akkor nem most fogod helyreállítani az országot Izraelnek? És azt lehet ugye mondani emberileg, hogy a tanítványoknak ez a kérdése, ez egy logikus kérdés, nem? Tehát a messiás munkájával kapcsolatosan azért ők úgy nevelkedtek, meg úgy gondolkodtak, hogy a messiás jön, és elhozza a függetlenséget, a szabadságot Izraelnek, kiűzi a rómaiakat és a messiás rendet tesz, és újra Isten népeként, egy erős országként, szuverén országként élheti majd az életét. És logikus a kérdésük. Hát még akkor is, amikor az Úr Jézus ugye végezte a maga 3 éves szolgálatát, ugye tapasztalhatták azt, hogy milyen ereje van Jézusnak, hogy hogyan szabadítja meg az embereket a lelki fogságból, a bűnöknek a bocsánata, a gyógyítások, a kenyérszaporítás. Tehát nagyon sokszor felvetődik már ebben a 3 évben is, még az emberekben is, ugye, hogy ez az ember meg tudná csinálni azt, hogy ki tudná seprűzni a rómaiakat az országból. Most, ugye ők olyan dolognak a tanúja, tanítványok, aminek azért a világ már nem volt tanúja, hogy ők látták, tapasztalták a feltámadást, látják azt, hogy itt áll előttük a feltámadott Jézus. Ha akkor ereje volt, hát milyen ereje van mostan? És akkor most nem értik, hogy akkor most mi van? Most visszamegy a menny dicsőségébe, és semmi nem történik politikai értelemben az országban. És ezért ugye fölteszik ezt a kérdést, hogy uram, hát nem most? Nem most van itt ennek az ideje? Tehát van bennük egy várakozás. Egy várakozás a messiás munkájával szemben kapcsolatosan, és nem látják ezt a várakozást beteljesedni. Hát az a válasz, amit kapnak, az meglehetősen szigorú. Azt mondja nekik az Úr Jézus, rövid, egyszerűen mondva, hogy na hát ez nem a ti dolgotok. Ez nem a ti dolgotok, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzatok. Ugye nagyon sok olyan helyzet van a mi életünkben, amikor úgy látjuk, hogy megérett már annak az ideje, hogy az Úr munkálkodjon, hogy az Úr tegyen valamit életünknek az ügyében. És talán türelmetlenek is vagyunk, talán értetlenek is vagyunk, talán meg is fogalmazzuk ezt a értetlenségünket. És az a válasz, hogy ez nem a te dolgod. Nem a te dolgod az, hogy az Úr mikor és mit cselekszik. Ez teljes mértékben az ő hatalmába van helyezve, vagyis ő dönt ebben a kérdésben. Mi is valahogy hívők úgy vagyunk, hogy van bennünk, már hogyha úgy olyan életet élünk, van bennünk várakozás. Egy adventi várakozás, hát pünköskor furcsa dolog talán adventről beszélni, de mégis azért ugye az adventi várakozás az nem csak a karácsonyt megelőző időszakra kell, hogy jellemzője legyen a mi gondolkozásunknak, a mi életünknek, hanem át kell, hogy hassa az egész életünket. Az Úr Jézus visszajövetelének a várása. Ez egy mindig aktuális dolog, és ez Isten akarata is az ő népére nézve, az övéire nézve, hogy úgy éljük az életünket, hogy várjuk vissza a megváltót, a mi Urunkat. És talán sokszor megfogalmazódik ez is látva a világnak a dolgait, a világnak az eseményeit, ami körülvesz bennünket. Látjuk a romlást, látjuk a gonoszságnak a növekedését, látjuk azt, hogy egyre élhetetlenebb ez a föld, egyre nehezebb ezen a földön élni, minden sokféle szempontból. És akkor talán a hívő emberben ott van a kérdés, hogy mikor, Uram? Mikor? Hát nem most. Nem most lenne itt az ideje, hogy visszajöjj és rendet tegyél. És mi erre a válasz? Nem a te dolgod. Ez nem a te dolgod. Ezzel te ne foglalkozzál, te legyél készenlétbe, ha bekövetkezik az Úr visszajövetele, ne érjen meglepetés, de az, hogy ez mikor történik meg, ez teljes mértékben az Isten akarata. Nem a tied. Ne foglalkozz ezzel a kérdéssel. Ugye Péter apostol is kapott ilyen választ az Úr Jézustól. A szegény az úgy sokszor került ilyen helyzetbe, hogy mondott valamit, aztán megmosták érte a fejét. János evangéliumának a végén olvasunk arról, hogy megkérdezi, hogy Uram, azzal a tanítvánnyal mi lesz? És mi a Jézus válasza? Ugyanez. Ne foglalkozz vele. Ez nem a te dolgod. Viszont azt mondja, azt is elmondja az Úr, hogy mi a mi dolgunk. Ezzel szemben van, amivel nekünk foglalkozni kell. Vannak kérdések, amikkel nem kell. Lehet, hogy vád is van bennünk Isten iránt, ne legyen. Az Úr tudja, hogy mikor és mit cselekszik, és jól van az úgy még akkor is, ha mi azt nem értjük, ha mi azt nem úgy csinálnánk, ha mi nem úgy cselekednénk, ha mi siettetnénk, ha mi megadnánk. Az Úr tudja, hogy mit cselekszik. Van, ami nem a mi dolgunk, nagyon sok minden, de van, ami a mi dolgunk. És ezt a dolgot, ami a mi dolgunk, el is mondja nekik itt ebben az igében, ez nem más, mint a tanúskodás. A ti dolgotok, hogy legyetek tanúi az Úr Jézus Krisztusnak. Legyetek tanúi ebben a világban, ahogy az imaórán is elmondta a Laci Moody példáját idézve, a ti dolgotok az, hogy hirdessétek az evangéliumot. A ti dolgotok azt, hogy képviseljétek az Urat, ott, ahol vagytok. A ti dolgotok az, hogy legyetek sók ebben a világban. A ti dolgotok az, hogy legyetek a világ világossága. Ezzel foglalkozzatok. És ez egy nagyon egyértelműen megfogalmazódó feladat az evangéliumokban. A négy evangéliumból háromnak a végén ott van erre a tanúskodásra való felszólítás. Nézzék például Máté evangéliuma. Így fejeződik be. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ugye ez az az ige szakasz, amit úgy szoktunk hívni, hogy a nagy misszió parancs. Márk evangélista így fejezi be az evangéliumát. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Lukács így fejezi be az evangéliumát. Nyilván nagy a kapcsolata most felolvasott igékkel is, a szerző ugyanaz. Lukács ezt írja, így szólt nekik, így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. Tehát van, ami nem a ti dolgotok, amivel nektek nem kell foglalkozni, azt hagyjátok az Atyára, ellenben van, ami a ti dolgotok, ellenben van, ami a mi dolgunk, a tanúskodás, a bizonyságtétel, az Isten akaratának a hirdetése. Az Isten egyik akarata az ő népe számára az, hogy éljünk annak a tudatában, hogy bármikor visszajöhet az Úr Jézus ebbe a világba. A másik akarata pedig az, hogy úgy éljünk ebben a világban, hogy legyünk az Úrnak a tanúi. Ugye ezt a két dolgot kapcsolja össze Pál apostol első korintusi levélben, mikor az úrvacsoráról ír, amikor azt olvassuk, hogy valahányszor eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ez kétféleképpen érthetjük ezt a mondatot. Az egyik mondatot érthetjük, egyik féle úgy, hogy érthetjük felszólításképpen, az Úrnak halálát hirdessétek. Ez a feladatotok, hogy hirdessétek az Úr halálát, amíg csak vissza nem jön ebbe a világba, tehát le nem zárul ez a jelenlegi világkorszak, addig hirdessétek. Ti, akik eszitek a kenyeret, és isszátok a poharat, vagyis ti, akik közösségben vagytok az Úr Jézussal, akik az ő megváltottai vagytok, akik az ő népéhez tartoztok. De érthetjük ezt kijelentő módban is, úgyhogy úgy is lehet érteni, hogy az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön. Mert magától értetődik, hogy Isten népe az Urat hirdeti, a bizonyságtételével, a szavaival, az életével, az életmódjával. Ez a két dolog, ami nagyon fontos, várni az Urat, tudva az, hogy akkor jön el az ő eljövetelének ideje, hogy ő azt jónak látja, és az ő tanúja lenni. De kettő között megfogalmazódik még egy dolog, ami nagyon fontos. Olyan érdekes ez az, hogy olvasva így itt ezt a fejezetet, ezeket a verseket, ugye azt látjuk, hogy kiadja az Úr a parancsot. Legyetek az én tanúim, menjetek el, tanúskodjatok, lesztek nekem tanúim. Kiadja a parancsot, megfújja a kürtöt, a trombitát, és mégis azt mondja, hogy de még várjatok. De még várjatok egy kicsit. Várjatok, mert még nem vagytok alkalmasak arra, hogy valóban tanúskodni tudjatok. Van valami, ami hiányzik még a ti életetekből. Van valami, amire szükség van arra, hogy ezt a tanúskodást valóban be tudjátok tölteni, valóban hatékonyak tudjatok lenni, és ugye látjuk a tanítványokat, ismerjük az igét, hogy pünkösd előtt a feltámadás után azért olyan nagyon nem ugráltak. Azért olyan nagyon nem mentek bizonyságot tenni, bár óriási megtapasztalásuk volt az, hogy találkoztak a feltámadott Jézussal, de önmagában ez nem adott nekik arra megfelelő erőt és ösztönzést, hogy menjenek és tanúskodjanak róla. Még nem voltak erre alkalmas állapotban. Azt mondja az Úr Jézus nekik, hogy még van valami, amire szükség van ahhoz, hogy valóban erre alkalmasak legyetek, és az majd a Szentlélek eljövetelekor lesz a tiétek. Ez a pünkösdi esemény, ami pünköstkor történik, ez egy nagyon lényeges és nagyon fontos esemény kell, hogy legyen, visszagondolva arról, hogy már évezredekkel, évszázadokkal, évekkel, napokkal korábban is minden erre az eseményre mutat, ami majd ott akkor Jeruzsálemben pünköstkor bekövetkezik. Ezek a pünkösdi események, ezek gyökeres változást hoztak a hívő életben. Gyökeres változást hozott a tanítványoknak az életében. Amikor ezt mondjuk, hogy gyökeres változást hozott a Szentléleknek az eljövetele, a Szentléleknek a jelenléte a hívőknek az életében, Isten népének az életében, az emberrel való kapcsolatában, akkor ezzel ugye nem mondjuk azt, hogy az ószövetségi időkben a léleknek ne lett volna kapcsolata az emberrel. Nyilván nem is nagyon olvassuk így az, hogy a Szentlélek. Van egy-két ilyen bibliai hely, ahol találhatunk, megtaláljuk ezt a nevet, például Zsoltárok 51-ben így ír Dávid erről, de úgy jelenik meg a lélek, úgy nevezi meg az ige, mint az Úrnak a lelke, Jávénak a lelke, Istennek a lelke. És Istennek a lelke azért munkálkodik az ószövetségi időben, hát már ott látjuk munkálkodni, ugye rögtön a teremtéskor a kaotikus állapot fölött formálja ezt a világot Istennek a lelke. De látjuk az ószövetségben is Isten lelkének a munkáját, megjelenését. Mi a nagy különbség az ószövetségi munkája és az újszövetségi munkája között? Az, hogy az ószövetségi időben csak néhány kiválasztott emberrel van kapcsolatban Istennek a lelke, és mindig azt látjuk, hogy képessé teszi őket annak a szolgálatnak az elvégzésére, amelyre megbízást kapott az adott illető az Úrtól. De a Szentléleknek nem volt ezekkel az emberekkel maradandó a jelenléte. Például Gedeonnak a példáját hadd mondjam. Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívva az Abézier házát, hogy őt kövesse. Gedeon ki lett választva egy fontos feladatnak az elvégzésére, nevezetesen arra, hogy szabadítsa meg Izrael népét, Isten népét a midianitáknak a elnyomása alól. Azonban ugye Gedeon nagyon jól látja önmagát, a saját magának az helyzetét, állapotát, hogy önmagában ennek a feladatnak az elvégzésére ő nem képes. Ugye el is mondja, hogy ez képtelenség. Tehát én ezt nem tudom megtenni, és nem is mond ezzel semmilyen valótlan állítást. Amikor Isten lelke megérinti Gedeont, leszáll Isten lelke Gedeonra, akkor Gedeon megkapja azt a képességet, hogy igenis egy hadvezérként a nép élére tud állni, és győzelemre tudja vinni Istennek a népét. De nem vet Isten szent lelke lakozást Gedeonnak az életében, ott és akkor arra a szolgálatra megadta a képesítést neki. Ugye ez jellemzően ez Isten lelkének az ószövetségi munkája. Ezzel kapcsolatosan, ugye, hogy már hallottuk Joelnek a proféciáját, azt mondja, hogy kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Tehát nincs kizárva Isten lelkének az érintése alól egyetlen ember sem, és aztán majd Péter apostol konkretizálja is, hogy kik azok, akik elnyelik a léleknek az ajándékát, a léleknek az ígéretét. Ezt mondja, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Tehát azt mondja itt Péter apostol, hogy tiétek ez az ígéret. Milyen ígéretről van szó? Két ígéretről van szó. Az egyik ígéret a ti bűneitek bocsánata, a másik ígéret az pedig a Szentlélek ajándékának az ígérete. Ez egy olyan kifejezés, ez a Szentlélek ajándéka, itt nem arra kell gondolni, hogy a Szentlélek valamilyen ajándékot ad az embernek. Ugye van ez is, amiről hallottunk az imaórán is. Ez többes száma van, Szentlélek ajándéka i. Amikor itt ezt olvassuk, hogy a Szentlélek ajándéka, akkor ez olyan, mint a hit ajándéka, amivel mit fejezzünk ki. Nem az, hogy a hit ajándékoz nekünk valamit, hanem azt, hogy a hitet kapjuk ajándékba Istentől. A Szentlélek ajándéka tehát mi? Maga a Szentlélek. Tehát két ígéret, bűneitek bocsánata, és a Szentlélek jelenléte a ti életetekben. Kié ez az ígéret? Azé, aki megtér és bemerítkezik, ezt mondja így itt Péter apostol. Aki a maga részét vállalja, aki a maga részét oda teszi, a megtérést, a Krisztusnak való átadást, ahogy Moody példájánál is hallottuk az imaórán, azé az ígéret, a bűnbocsánat ígérete és a Szentléleknek az ígérete. A Szentlélek jelenléte az erőt hoz az embernek, a hívő embernek az életében. Az erő és a Szentlélek az mindig összekapcsolódik. Amikor az ószövetségi időben Isten lelke megérint egy embert, akkor az az ember, mint Gedeon például, mit kapott? Erőt annak a feladatnak, annak a szolgálatnak a teljesítésére. Látjuk ezt a szellemi erőt az Úr Jézusnak az életében is. Ugye azt mondja a Filippi levélbe, hogy ő úgy jött ebbe a világba, hogy önmagát megüresítette, tehát isteni voltát, isteni erejét ő letette. Akkor honnan származott az ereje? Olvasunk például ilyenről, amikor a vérfolyásos asszony megérinti Jézus ruhájának a szegélyét, hogy az Úr Jézus azt érzi, hogy erő árad belőle. Ez az erő, ez a Szentléleknek a jelenlétéből származó elő, a Szentléleknek az ereje. Látjuk az erőtnek a munkáját az apostoloknak az életében is, ahogy az evangéliumot hirdetik, amilyen határozottsággal, erővel és hatalommal. Látjuk a betegeknek a gyógyításában, az ördögöknek a kiűzésében. Tehát látjuk, hogy hogyan munkálkodik az erő. Ugye össze is kapcsolódik egy Biblia versben a Szentlélek és az erő. Nem a félelemnek lelkét adta néktek az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak lelkét adta. Tehát az erő és a Szentlélek összekapcsolódik. Na most egy nagyon egyszerű kérdést hadd tegyek föl. Mi az, hogy erő? Azt gondolom, hogy nem könnyű meghatározni az erőnek, magának az erőnek. Beszélünk róla, rengeteg ilyen fogalmunk van, hogy beszélünk róla, de amikor arról van szó, hogy megfogalmazzuk, akkor nem tudjuk, nagyon nehéz. Azt hiszem, talán Augustinus mondta azt az idővel kapcsolatosan, hogy tudom, hogy mi az idő, egészen addig, amíg nem kell elmondanom. Addig tudom, mi az, hogy idő. Amikor meg kell magyarálni, akkor nem tudom, mi az idő. Tudom, hogy mi az erő, egészen addig, amíg beszélnem kell róla. Akkor már nagyon nehéz. Olvastam most valahol, hogy egy híres professzor, amikor mentek hozzá vizsgázni, gondolom ilyen fizikából mehettek a hallgatók vizsgázni, ezt egy kérdést tette föl nekik. Mi az erő? Mondd el nekem, magyarázza, hogy mi az erő. És nem könnyű. Az erő valami olyasmi, úgy lehet mondani, hogy az nem más, mint amikor egy valamilyen test vagy egy mező hatást gyakorol egy másik testre, és abban valamilyen változás történik, például mozgásra kényszeríti. Egy nagyon egyszerű példa, vegyünk egy mágnest, közelítsük ezt a mágnest egy vasreszelék felé, mi fog történni? Egy idő múlva a vasreszelék ugye mozgásba indul, és a mágnes magához vonza, tehát a mágneses ereje ugye hatást gyakorol arra a vasreszelékre, és az erő ez, valami ilyesminek lehetne talán, ha körül kellene írni, az erő az mindig egy hatás. Tehát valami hatást gyakorol egy másikra. Az apostolok ereje, szellemi ereje, ugye, hatást gyakorolt a betegségre. Az Úr Jézus ereje hatást gyakorolt az ördögökre, a démonokra. Erő nélkül nincs élet. Erő nélkül nincs élet. Az erőre szükség van. Ugye gondoljunk villamos erőre, mágneses erőre, a napnak az erejére. Mindenféle erőre szükség van ahhoz a világban, a fizikai életben is, hogy működjön az élet. Erő kell a lelki életre is. Ahhoz, hogy hatni tudjunk önmagunkra. Erőre van szükség. Lelki erőre van szükség. Az, hogy hatni tudjak a környezetemre. Ott is valamilyen hatásra van, erőre van szükség. És mindig azon nagyon nagy kérdés, hogy mihez adja a lélek az ő erejét. Nyilván nem magamutogatásra, meg nem arra, hogy cirkuszi mutatványokkal káprasztasson el bennünket, hanem arra adja a lélek az ő erejét, hogy hívők tudjunk lenni. Hogy hívő életet tudjunk élni, hogy követni tudjuk az Úr Jézust a keskeny úton,